Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a Rádió Café 98-on elkezdjük a beszélgetést Marjai Viktor kommunikációs viselkedés stílus szakértővel, aki a főnök kezelési kézikönyvet írta. Szervusz, köszönöm, hogy el tudtál jönni hozzánk.
Szervusz, és köszönöm a meghívást.
A könyvedben, és egyébként a mindenféle felületen, ahol írsz, gyakran használod az irodista kifejezés, mint műfajt. Ki ő, milyen típus ez az irodista dolog, és aztán majd milyen rátérünk, hogy hogy kerülünk egy manipulációs adásba, de kik az irodisták, mit értünk alatta?
Oké, hát én magam is több mint 15 évig irodista voltam. Én úgy szoktam definiálni az irodistát, hogy aki egy irodában ül, egy számítógép előtt, és van legalább egy főnöke.
Tehát beosztott.
Nem csak beosztott, mert a legtöbb vezetőnek is van egy főnöke, kivéve ugye a tulajdonos, ő mondjuk már nem, tehát az, aki nem a munkaidejét adja el, és nem ő hozza a végleges döntéseket. De igen, azokat gondolom, tehát egy középvezető az én fogalmaim szerint ugyanúgy. Mondjuk egy CXO, tehát egy C-szintű vezető, ő már talán nem az irodista, lévén ő mondja meg a stratégiát, utána pedig az irodisták azt végrehajtják.
Azt jól érzem a sorok között, hogy az irodisták esetében mondjuk a karriervágyat, vagy az ambíciót, azt picit ilyen zárójelesnek lehet érezni, vagy azért ez ugyanen erősen megjelenik?
Én szerintem az irodistáknak van. Igenis, nagyon komoly karrier céljai, karrier ambícióik, hiszen a legtöbb irodista, amikor elkezdi mondjuk gyakornokként, vagy pályakezdőként, akkor szeretne legalább középvezető, vagy akár egy felső vezető szintig eljutni. Hát aztán utána jön az élet és a pofonok, ahogy a műsor is mondja, nem mindenkinek való ez, de szerintem mindenki így kezdi, hogy minimum CEO akar lenni, ugye vezéigazgató. Aztán aki megtalálja a saját karrierjét mondjuk egy szakértői szinten, egy tanácsadói szinten, egy kilép az irodista világból, és mondjuk tanácsadó lesz, azok ugyanolyan jó karrierutak lehetnek, de szerintem az elején mindenki, ugye régen volt ez a fogalom, ez a karrier létre, hogy mindenki azon indul el. Nemrég találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy ma már ez nincsen, hanem karrier mászóka van.
Na és mi a különbség a létre és a mászóka? A Matrix szerkezet?
Hát ugye a létrán ugye csak fölfelé van, tehát hogyha én elkezdtem mondjuk logisztikai asszisztensként, akkor ott alapvetően az irány az, hogy akkor megyek fölfelé, és akkor esetleg egy beszerzési igazgató vagy logisztikai igazgató lehet a csúcs, ugye ott azon, meg ugye egy szakértő, egy területnek vagyok a szakértője. Egy karriermászókán ugye ott van oldalirányú mozgás is, tehát hogyha én logisztikával kezdtem, akkor elindulhatok akár beszerzés felé, vagy miért ne, adj Isten, marketing felé, és hát igen, sajnos egy mászókán néha lefelé is esünk, tehát előfordul, hogy rájövünk, hogy mégse ez az irányunk, miért ne lehetne az, hogy rájövök, hogy én programozó szeretnék lenni, és ugye akkor nem tudok már ugyanazon szinten, tehát én mondjuk egy szenior logisztikusból nem leszek szenior programozó, ilyenkor lehet az a döntés, és az a logikus döntés, hogy visszább lépek, ugye a mászókán kicsit lejjebb esek, akarva vagy akaratlanul, viszont elkezdek akkor egy új utat programozóként, és fel tudom használni a logisztikai tudásom, és sokkal gyorsabban haladok fölfelé a mászókán, mint amúgy a létrán tudnék.
Egy helyen hangsúlyoztad azt, hogy tulajdonképpen azért szakítottál ezzel az irodista léttel, vagy az egy fordulópont volt ebben, hogy azt vágták a fejet össze, hogy nem látnak vezetői potenciált benne, tehát hiába vannak meg azok a skilljeid, azok az erősségeid, amik a szakterületeden predesztináltak volna arra, hogy előrelépjél, de ezt a bizonyos vezetői potenciált nem látta beléd az akkori főnököd. Gondolkoztál-e azóta azon, hogy mit is takar ez a vezetői potenciál, és hogyan lehet beazonosítani? Most már picit közeledünk persze ez a viselkedés szakértelemhez.
Így van, 2018-ban volt amúgy ez a nevezetes beszélgetés. Amúgy, ha jól emlékszem, úgy mondta az igazgató asszony, hogy látja benne, hogy kiváló szakértő vagyok, de nem látja bennem a vezetői attitűdöt. Tehát nem látja azt a típusú magatartást, amit ő egy osztályvezetőtől elvárna, hogy szerinte hogy kell viselkednie, hogy kell működnie egy jó vezetőnek, és hogy ő ezt nem látja bennem. És igen, én azt egy törésként éltem meg. 10 éve foglalkoztam abban a témában, folyamatfejlesztés voltam úgy a téma, és pont egy ilyen osztályvezetői pozíciót írtak ki, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy teljesen alkalmas vagyok rá. Ő valamit ott az interjún nem úgy látott, és most már azért így egy jó pár év elteltével igazából egyet kell vele értenem, és most már értem, hogy Miért volt ez, és hogy mi történt akkor?
Hogy látod most, hogy mi az a, akkor nem potenciál, hanem ez a vezetői attitűd, amit kereshettek? Mit értünk ez alatt?
Hát valószínű, és akkor talán picit beletérhetek a szakmába, amivel most már foglalkozom, ugye ez a kommunikációs viselkedés stílus, ugye, amit te is mondtál.
Igen.
Hogy én azt gondolom, hogy utólag elemezve, hogy az ő viselkedési stílusa, ő egy domináns stílusú vezető, tehát ő nagyon határozott, nagyon tudja, hogy mi az irány, nagyon látja ezt a big picture-t, ugye, amit szoktunk a multiba mondani, tehát tudja, hogy hova akar eljutni, és mindig eredmények számokba gondolkodik, és neki ilyen a stílusa. És valószínű egy magához hasonló stílusú embert keresett, akiből ugyanezt látja, hogy gyors, határozott, meghozza a döntést, nem foglalkozik a részletekkel, nem megy bele nagyon így az emberi lelkizésekbe, és ugye én, ahogy így belementem ebbe a témába, elemeztem, a saját profilom is láttam, ami szintén egy nagy megdöbbenés volt, hát az én stílusom nagyon nem ilyen. Tehát nekem inkább ez a segítő, ez a tanácsadó típus sokkal inkább kapcsolatorientált, mint eredményorientált, és ez valószínűleg itt a kommunikációmból, mert akkor ugye még ezt nem tudtam kontrollálni akkor.
Magyarán ő azt gondolhatta, hogy én egy jó főnök vagyok, úgyhogy egy jó főnök az olyan, mint én.
Így van. Én azt gondolom, hogy az ő fejében ösztönösen is ez volt, hiszen ő igazgató volt, tehát ő már eljutott valahova, és csak így lehet ezt csinálni, és aki nem pont így csinálja, vagy nem, akit erre a pozícióra ő elképzelt, neki valahogy kell ezt csinálni, és azt bennem nem látta.
Utaltál az előbb rá, és nyilván ez egy nagyobb témánk lesz, hogy akkor még nem tudtad ezt kezelni, magyarán a különböző viselkedési stílusok közötti, hát vagy váltogatás, vagy ezek kezelése, az ezekhez való idomulás, az a tudás, ami kell ahhoz, hogy az ember jól boldoguljon különböző stílusú vezetőkkel, vagy különböző stílusú munkatársakkal.
Igen, én azt gondolom, hogy ugye az emberek 98%-a elköveti azt a hibát, hogy magából indul ki. Tehát, hogy én gondolkodom, hogy én csinálom a dolgokat, hát az a normális. Hát mindenki úgy csinálja, hát nem? Nem. És az a módszer, amit én is űzök, és én is tanítok, és ez most tulajdonképpen az a misszióm, hogy minél több ember ezt megismerje, hogyha megismered a saját működésed alapjait, hogy téged mi motivál, téged mi tölt föl, esetleg mi az, amiben kompenzálnod kell, amiben nem vagy annyira jó, hogyha ezeket ismert, hogy hogyan történik ez nálad, és fel tudod ismerni, hogy a másiknak a stílusát, és nem arra jutsz, hogy tulajdonképpen ő egy idióta, hanem hogy lehet vele, tehát hogy mi az ő motiváció, miért így csinálja, mi van mögötte. Ha ezt föl is, tehát hogyha megvan, hogy én milyen vagyok, ő milyen, akkor én tudok az ő stílusához igazítani a saját mondandóm, a saját kommunikációm, és így el tudom érni nála azt, amit én szerettem volna.
Amiről alapvetően beszélgetni fogunk, most kimondom akkor ezt a DISC nevű rövidítést, és mindjárt feloldjuk, hogy mi ez, ezek viselkedési stílusok tulajdonképpen színkódokkal, majd mindjárt te mélyebben elmagyarázod ezt a gondolatiságot, de még ezt megelőzően tulajdonképpen rávezetésként arra lennék kíváncsi, hogy hogyan látod, hogy mennyire tipizálható egy ember, mennyire lehet besorolni tulajdonképpen 4 alapvető stílusjegybe, tudom, vagy ezek kombinációjában. Mennyire működik ez?
Így van, és ez egy nagyon gyakori félreértés, és a LinkedIn-en gyakran szoktam erről posztolni, és időnként bele is jön ez a komment, hogy hát nem 4 szín az ember, meg nem csak egy színből áll. Ugye azért szoktam, azért indulunk ki a 4 színből, és ezért szeretem nagyon ezt a DISC módszert, mert az alapja 5 perc alatt megérthető, hogy van 4 jól elkülöníthető viselkedési stílus, de mindenkiben mind a 4 faktor megtalálható, csak nem egyforma arányban. Tehát amikor csinálunk egy profilelemzést, ami ugye nagyon részletesen lemegy, az alapvetően 60 típust különböztet meg. Tehát ebből a 4 jól elkülöníthető stílusból az, hogy kinél melyik a domináns, vagy melyikből van kevés, melyik rugalmas, tehát olyan közepes mennyiség, ezekből 60 féleképpen keveredhetnek ki az embereknek a viselkedési stílusa. Szóval igen, mindenki egyedi, mindenkinek megvan a sajátja, de bizonyos elemek, bizonyos viselkedések azért felismerhetőek, és ezekből már jól ki lehet indulni.
Én azt hiszem, hogy mostanáig tartott az a türelem a hallgatók részéről, még nem fedjük fel, hogy mi ez a 4 szín, meg mi a túró, ezt különben megdobálnak virtuálisan magyaróval bennünket. Tehát fedjük fel, hogy ez a négy alapvető szín, ami viselkedési stílusokat fed le, mit fed, mivel jár, és aztán beszélgetünk, hogy ezek hogy tudnak együtt jól működni, meg mi tehető, ha mi másmilyenek vagyunk, mint akivel együtt kell működnünk, de akkor lebbentsük le a fájtlat erről a négy színről.
Oké, ugye, hát te mondtad is, hogy diszk, és ugye ez nem a diszkoszvetés, meg nem a diszkó.
Diszk jockeyra gondoltam, igen, hogy ez elsütöm, de akkor most erre nem, igen, volt szükség.
Meg a diszkoszvetés az a másik kedvencem, ugye az a DISC, ez ugye a négy szín, vagy négy betű. Ugye a D az a domináns, jelöli magyarul, az a piros. Én amúgy jobban szeretem színekkel, úgyhogy a jövőben inkább a színeket fogjuk használni.
Én így készültem, úgyhogy használjuk a színeket.
Igen, tehát a D az a domináns típus, vagy stílus, az a piros. Az I az a inspiráló, ugye angol influence, tehát aki mások a befolyást tud gyakorolni, az a sárga típus, az a nagyon kreatív, nagyon vidám, nagy kapcsolatrendszerre rendelkező ember. Az S az a steady, tehát ez a stabil, aki ez a tyúkanyó típus, tehát ő, aki szereti, hogyha nyugi van, tudom, hogy mik történnek körülöttem, szereti érteni, és hogy nem szereti a változásokat. És akkor végül, de nem
de
utolsó sorban.
Nem mondtuk, ő a
kék. Ő a zöld, bocsánat, nem ő a zöld, ugye, ő a stabil.
Ő a zöld.
És akkor végül jön a C, az a conscious angolul, vagy következetes magyarul, az pedig a kékek, ők ez a mérnöki precizitás, szabályok, utasítások, számok világában szereti, tehát ahogy mondjuk egy programozót, vagy egy mérnököt, vagy egy könyvelőt képzelünk el, náluk általában a kék magas.
Tehát ez a négy alapkategória, és megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy mondjuk csinálunk valakiről egy profilt, ami azt jelenti, hogy végignézzük azokat a motivációkat, vagy azokat a stílusjegyeket, amik megjelennek nála?
Igen, ugye a profil úgy néz ki, hogy egy online tesztet kell kitölteni, 24 kérdés, 10 perc alatt kitölthető, és ebből egy számítógépes rendszer kiad egy 22 oldalas, nagyon részletes riportot. Az ügyfeleim szokták mondani, hogy veséig lát, meg ugye olyanokra is ad választ, hogy hogyan szeretek dolgozni, hogyan ne kommunikáljanak velem, mitől vagyok hatékony, mi okoz stresszt. És amiben nagyon-nagyon jó egy ilyen profil, és amiben több, mint mondjuk egy ingyenes teszt, mert sok helyen van ingyenes teszt, de az nem mutatja meg a felvett és a természetes stílus közötti különbséget. Na, és szerintem ez az igazi kulcs.
Én szerintem is ez egy nagyon izgalmas terület, pláne, hogy ugye manipulációról és kommunikációról beszélgetünk. Mi a lényegi különbség, és hogyan lehet egyetlen felvenni stílust, meg mi az, ami ellene megy a természetes viselkedésünknek? Tehát hol lehet megtalálni ezeknek a különbségét?
Oké, a természetes stílus az, ahogy normál helyzetben, nyugalmi állapotban szeretek viselkedni. A felvett stílus pedig ehhez képest azt mutatja meg, hogy én azt gondolom, hogy nekem mondjuk egy munkai szituációban így kell viselkednem, ezt várják el tőlem. És ezért felveszek egy bizonyos viselkedést. Tehát a természetes stílus az nem nagyon változik, csak nem ér valami nagyobb trauma, valami óriási változás, akkor bekövetkezhet, de alapvetően nem változik. Viszont a felvett az egy pillanatkép, mint egy maszk. Tehát, hogyha mondjuk munkahelyet váltok, vagy akár csak egy osztályt cégen belül, akkor ez változhat, mert más fogok fölvenni. Mert mondjuk tegyük föl, én ugye már használtuk a színeket, mondjuk tegyük fel, én sárga vagyok főleg. Tehát ez
inspiráló.
A inspirál, nagyon jó, így van. Tehát én azt szeretem, ha pörgés van, sok emberrel beszélek, kapcsolatokat építek, tehát mondjuk egy értékesítőt, ahogy elképzelünk, hogy jön, megy, 2000 embert ismer, mindig mindenkivel megtalálja gyorsan a szót, rengeteg sztoria van. Tegyük fel, ez a természetesen, és mondjuk bekerülök egy könyvelő irodába, és az én főnököm mondjuk nagyon piros-kék, tehát neki a számok, a precizitása fontos, és azt várja, hogy én üljek le, és akkor állítsak fel modelleket, számoljak, és én akarva akaratlanul is meg akarok felelni, mert ilyen a környezet, ezt várja a főnököm, ezt várják a kollégák, ezért én megpróbálok olyanná válni. Tehát, hogy megpróbálok precíz lenni, megpróbálok számokkal dolgozni, mivel ez a feladat, tehát Excelben fogok matekozni, és ez többé-kevésbé tartható is. Ugye nagyon függ, hogy milyen az alap természetes stílusod, mert ugye itt megkülönböztetünk minden számnál van egy, hogy az nagyon alacsony, vagy nagyon magas, a kettő között rugalmas. Tehát rugalmasból könnyen tudok fölfelé vagy lefelé is váltani, és akár tartani is, de mondjuk egy magasságából lemenni egy nagyon magas kék alacsonságába, az nagyon-nagyon sok extra energiát igényel.
És folyamatos koncentrációt gondolom, mert nagyon könnyű elveszteni a fonalat, hogy
így
hol tartok ebben.
Ez picit olyan, így szoktam mondani, mintha mennénk az autópályán 130 km/h-val, hármas fokozatban. egy ideig ez tartható, és fogja bírni, de hát gondoljuk el, hogy mi történik a motorral, tehát ki fog égni. És ugyanezt történik az emberrel is, tehát amikor valaki azt érzi, hogy nem tud eleget aludni a hétvégén, még akkor is fáradt, hogyha 12 órát aludt, és hogy gyomorgörcsel várja a hétfőt, ott nagyon nagy esély van, hogy nagy az eltérés a felvett és természetes között, meg ugye állandó extra energiát kell beletenni. És az a legszörnyűbb ebben, hogy ezt sokan nem is tudják. Tehát amikor csinálunk ilyen elemzést, előfordul, hogy nem ismer rá a természetesre. Mert annyira felvettben él, annyira megszokta, hogy azt mondja, hogy ez nem is én vagyok. És akkor, hogy elkezdünk belemenni szituációkba, beszélgettünk erről, akkor jönnek az aha élmények, hogy ja, akkor ez azért történt. Ja, hogy akkor ez azért van. Ja, hogy akkor azért nem jövök ki vele. Igen.
Én azon tűnődöm, hogy ugye alapvetően, hát nem is alapvetően, kizárólag egyéni viselkedési stratégiákról, meg stílusokról beszélünk, de most, ahogy meséltél erről a felvett viselkedési formáról, eszembe jutott egy olyan céges ügyfelem, ahol a felső vezetés, lehet, hogy az egész cégnek ez volt a kultúrája, én a felső vezetése voltam kapcsolatban, egy nagyon ilyen macsó szellemű vezetési stílus alakult ki, ami mondjuk most ilyen sztereotíp példával, de konkrét példával, mondjuk hétfő reggel biztos, hogy a foci meccs eredményeket meg kellett beszélni, meg ki mit. És ebben a nők is ugyanígy beleálltak, vagy belesimultak.
Akarva akaratlanul?
Vagy tudatosan, akarva akarat, így van, de hogy azon gondolkozom, hogy ebben van-e tapasztalatod, hogy ezeknek az eredője egy rossz irányba tud akár összeállni, tehát el tudja ez a sok felvett magatartási forma vinni egy olyan irányba mondjuk egy cégnek a kultúráját, amire egyébként magától nem is benne, hogyha nem lenne ennyi hatásra.
Egyrészt ugye akkor felvett, emiatt változik, és torzul a természetes. Másrészt sokszor azt gondolják vezetők, hogy csak ez egyik típusra van szükség. Viszont ugye, ha egy homogén a szervezet, tehát mondjuk mindenki csak piros, vagy csak kék, akkor hiányozni fognak kompetenciák, és energiák, és stratégiák, ami ugye a többit nem adja hozzá. Tehát igazán akkor működik jól egy csapat, hogyha van mondjuk egy piros, aki jó vezető, ő megmondja, hogy erre akarunk menni. De kell mellé egy kék is, aki ezt kiszámolja, rendszerbe teszi, végig gondolja, kielemzi, de ő nem fog tudni döntést hozni, hogy merre megyünk, ő adja a számokat. De ugyanúgy kell a sárga, aki behozza a lelkesedést, hogy igen, menjünk, ez tök jó, és hozza a poénokat, és az energiát, és akkor húzza magával, és kellenek az zöldek, aki leül és megcsinálja. És ebből bármelyik hiányzik, meg ugye a piros, hiába van csak piros, mondjuk ebben a cégnél, amit mondtál, nem lesz, aki megcsinálja. Meg nyomják, de nem lesz meg a, amitől hosszú távon élvezni fogják, és emiatt belefásulnak.
Mire használják ezt a diszk elemzést mondjuk egy szervezeti kultúrában? Gondolom ez a HR-hez tartozik, feltételezem. Mire hogyan használják? Oké, kiderül valakiről, hogy 10-nyi sárga, 8-nyi kék, és nem tudom, de hogy hogyan tovább?
Igen, ami egy tipikus félreértés tud lenni a diszk használatának, és ezt sokszor szokták emiatt rosszul használni, és ezt a tanácsadói akkreditáció vizsgán el is mondták, hogy ez nem egy kiválasztási eszköz. Ugyanis...
De nem arról szól, hogy kell ide egy piros, hozunk egy pirosat, ezt értem.
Így okay. Van, mert aha. Ugye bárki jó lehet bármilyen pozícióra, hogyha olyan, tehát hogy ha megfelelően van alakítva a pozíció, ő ugyanúgy jó lehet. Mert lehet egy nagyon jó, mondjuk marketinges, egész más stratégiával, egy sárga vagy egy kék, de mind a kettő lehet jó marketinges. Tehát ez nem jó megközelítés, hogy nekem egy piros kell, hanem inkább az, hogy hogyan fog ő a csapatban jól együttműködni, tehát inkább ebben tud segíteni, hogy mik lehetnek, ami jól fog működni, és mik lehetnek azok az ütközőpontok, azok a konfliktusok, amit hogyha nem kezelünk, akkor probléma lesz, viszont hogyha ezt ismerjük és kezeljük, akkor viszont nagyon jó lesz a dinamikája a csoportnak. Szóval nem pozícióhoz jó, hanem inkább a csapat kohézióban működik nagyon jól egy diszkelemzés, vagy akár egy csapatkép, ugyanis ilyet is lehet készíteni.
Na, akkor hogy meg, egy egész csapat... csak lehet sok mindenkire megcsinálni.
Abszolút, igen. Tehát, hogyha egy időben töltik ki mondjuk egy csapat, mondjuk egy ötfős osztály, együtt tölti ki, akkor egy úgynevezett csapatriportot is tudunk látni, hogy egymáshoz képest hol vannak ebben a diszkkeréken, ugye hogyha ezt így egymás mellé tennénk, kinek hogy változik a felvett és a természetese, és akkor ott lehet elemezni, hogy oké, miért vannak itt ütközés mondjuk Béla és Gizi között, miért történnek ott tipikusan konfliktusok. Erre ott válaszokat tud adni, vagy miért lehet az probléma, hogy mondjuk nagyon kilóg egy piros kollega, aki nem a vezető, és mondjuk zöld a vezető, és hogy állandóan konfliktus van, mert a piros akarja megmondani, de nincs abban a pozícióban. És ebben tud segíteni a riport, hogy hogyan tudnak az emberek a helyükre kerülni, vagy megtanulni egymással úgy kommunikálni, hogy utána ez működjön.
Magyarán pont ezt akartam kérdezni, hogy támpontot tudnak kapni ahhoz, hogy valami miért működik kevésbé jól, vagy mire figyeljenek, vagy minne sértődjenek meg például.
Így van, egy közös nevezőt lehet kialakítani, egy közös nyelv lesz, hogy akkor én ezt azért csinálom, és te nem azért csináld, mert egy idióta vagy, ahogy már mondtam, hanem ez van mögötte, téged ez motivál, és jó, én ezt megértem, értem, akkor most nézzük meg, hogy akkor ezt hogyan tudjuk pozitív irányba felhasználni.
Marjai Viktor a vendégem a Krízisek és pofonokban. Innen folytatjuk a beszélgetést a főnökkezelési kézikönyv szerzőjével.